Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most a délutáni órában is egy olyan témakörrel fogunk foglalkozni, ami a legutóbbi itt létem alkalmával vetődött fel, hogy most erről szolgáljak. Ez a téma ítélet Isten háza népe felett. Tudunk arról a Biblia alapján, hogy Jézus egy vizsgáló ítéletet tart az Isten háza népe felett. A Biblia azonban kétfelé válaszza az emberi családnak a megítélését, egy teljesen egymástól különálló alkalommal fogja megítélni. A Szentírás arról beszél, hogy Jézus a visszajövetele alkalmával is ítéletet tart, illetve majd az ő országában, mondja Pál a Timóteusi levélben. Péter apostol pedig arról beszél, hogy szükség, hogy elkezdődjön az ítélet először az Isten házán, és majd csak azután a gonoszok. Vagyis kétfelé válaszza a Szentírás az emberi család megítélését, és az első helyre helyezi azoknak a megítélését, akik az Isten háza népéhez tartoznak. Na de hát kik tartoznak az Isten háza népéhez? A házam népéhez, mondjuk ha az én családomról beszélek, akkor azok tartoznak, akik az én nevemet viselik. Akik az én gyermekeim. Az Isten háza népéhez is azok tartoznak, akik az ő nevét viselik, akik az ő gyermekeik. Akik a mindenható Istent úgy szólíthatják meg, hogy mi atyánk. Viszont milyen alapon szólíthatom én a mindenható Istent atyámnak? Erről beszéltem délelőtt érintőlegesen, mert én Jézus Krisztust elfogadom személyes megváltónak. Jézus volt az Isten fia, és amikor én Jézussal helyet cserélek, akkor belekerülök általa, rajta keresztül az Isten családjába, Jézusban én leszek az Isten fia. Tehát az ő háza népéhez tartozom. Ugyanakkor a Szentírás arról is beszél, hogy akik Jézus Krisztust elfogadják személyes megváltójuknak, mint Istennek a ma bárányát, aki elveszi az egész világ bűneit, azoknak a neve az élet könyvébe lesz beírva. Mert az élet könyve az a bárányé. És ha én ezt a bárányt elfogadtam saját személyes áldozatomként, akkor a nevem a bárány könyvébe, az élet könyvébe kerül be. A vizsgálati ítélet, az Isten háza népe feletti ítélet pedig azokkal kezdődik, akiknek a neve az élet könyvébe be van jegyezve. Isten ítéletével kapcsolatban különböző kérdések merülhetnek fel bennünk. Ilyen kérdés lehet az, hogy vajon miért van szükség még ítéletre akkor, amikor Isten egyszer már megbocsátotta a bűnt. Az egész keresztény világ úgy gondolkodik, hogy amikor én Istenhez jövök imában, és kérem a bűneimnek a bocsánatát, akkor az Isten megbocsátott, Isten a feledés tengerébe vetette a bűnömet. Miközben ez nem így van. Nem vetette a feledés tengerébe. Csak megbocsátotta. És a megbocsátás az egy feltételes kegyelem. Ezt a megbocsátott bűnt Isten még visszaháríthatja. Nagyon sok helyen találunk a Szentírásban ilyen kijelentéseket, Ezékiel könyvében is. Jézusnak az egyik példázatában, amikor az adószolgáról beszél, talán a legmarkánsabb példája ez a visszahárítandó bűntartozásnak. A gazda elengedi az ő szolgájának az összes tartozását. Hatalmas adósága volt, de elengedte neki. És amikor ez a szolga nem tudott hasonlóképpen cselekedni az ő szolgatársaival, akkor a gazda visszahívatta magához, és azt mondja, nem de úgy kellett volna neked is tenni, mint ahogy én tettem veled. És mivel nem úgy tettél, ezért visszahárítja rá az összes tartozást. Hogyan háríthatta vissza? Csak az adósságot engedte el, de az adós levél, a tartozás feljegyzése meg volt őrizve. És a summája ennek a példázatnak az utolsó vers, ezt általában már nem szoktuk olvasni. Azt mondja Jézus, eképpen cselekszik az én mennyei atyám is ti veletek. Isten ha mi nem maradunk mindvégig álhatatosak és hülyek, akkor az Úr visszahárítja a korábban megbocsátott bűnt. Ezért mondjuk azt, hogy a bűnbocsátó kegyelem az csak egy feltételes kegyelem. A szentély szolgálat alapján tudjuk azt, hogy Isten két részletbe rendezi a bűnt. Az első rész a bűnbocsátó kegyelem. Amikor az Ószövetségben a bűnös bűnbocsánatban akart részesülni, akkor egy áldozatot kellett bemutatni az oltárnál. Az állat fejére tette a kezét, megvallotta a bűnét, áthárította az áldozatra. Így hárítjuk mi át Jézusra a mi bűnünket. És az áldozat meghalt a bűnös helyett, a vér közvetítésével viszont a bűnt bevitték a templomba. És a bűnös úgy mehetett el, hogy le lett véve róla a bűnteher. De a bűn nem semmisült meg. Csak ettől kezdve már nem őt terhelte, hanem a templomot. Át lett hárítva a templomra. És egy évben egyszer az Ószövetség idejében volt egy olyan gyakorlat, amikor a templomot tisztították meg az egész évben áthárított bűnöktől. És ezt teszi Jézus a vizsgáló ítélet alkalmával. Hogy azok a bűnök, amelyek mellett a bűnös mindvégig kitartott bűnbocsátó kegyelemben, azt megtisztítja a templomot. Áthárítja ezeket a bűnöket Azázelre, és az Azázel bakját kiviszik a pusztába, hogy ott elpusztuljon. Ez az Azázel bakja pedig Sátánt jelképezi. No, ez az egyik gondolat, amit szerettem volna fölvetni, hogy amikor az ítélettel kapcsolatban gondolkodunk, akkor kétfelé kell választani a bűnrendezés kérdését, hogy Isten részesít bűnbocsátó kegyelemben, bármikor, állandóan, újra és újra, de ez csak feltételes kegyelem. Majd a vizsgálati ítélet alkalmával, az Isten háza népe felett tartott ítélet alkalmával gyakorolja a bűntörlő kegyelmét. De addig nem. És amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten a feledés tengerébe veti a bűnt, akkor azt nem a bűnbocsánat alkalmával teszi, hanem a bűntörlő kegyelem gyakorlásakor, amikor végleg megszabadít a bűntől. A másik felmerülő kérdés az, hogy miért van szükség arra, hogy az ítéletet két egymástól független alkalommal rendezze meg és tartsa meg Isten, miért nem végezheti el egyszerre az egészet? Azért, mert Jézus dicsőséges visszajövetelekor már ajándékként fogja hozni magával a bűntörlő kegyelem jutalmát. Az örök életet azoknak, akik elnyerték. Márpedig Isten ítélet nélkül nem hozza ezt. Ugyanakkor Isten meg akarja tisztelni a megváltottakat azzal, a már bűntörlő kegyelemben részesült megváltottakat, hogy amikor a gonoszok fölött tartja az ítéletét, akkor őket is belevonja ebbe. Részt ad nekik az ítéletből. Erre több szempontból is szükség van, mert bennünk kételyek merülhetnek fel Isten igazságosságával kapcsolatban. Ha például itt, a mi környezetünkben ismerünk valakit, akiről az a véleményünk, hogy ő egy nagyon hűséges, jó hívő ember, ő biztosan üdvözülni fog. És amikor eljutunk az örök életbe, akkor keressük ezt az embert. Hol van? És ha nem találjuk, akkor a szívünkben kialakulna egy bizalmatlanság Istennel szemben, egy nagy kérdőjel, hogy Uram, hát ez olyan hűséges ember volt. Miért nem jutott ő oda? És ezért az Úr bevon bennünket ebbe az ítéletbe, hogy lássuk meg, ismerjük meg ennek az embernek a múltját, a hátterét, ami a mi szemünk számára nem volt látható. És lássuk meg, hogy hol játszotta el az Isten kegyelmét, illetve hol utasította vissza az Isten felajánlott kegyelmét. A vizsgálatnak ebben az ítéletében különböző személyek és csoportok vesznek részt, amikor az Isten háza népe fölött történik az ítélkezés. Dániel próféta könyvéből kapunk egy egészen részletes tájékoztatást erről az ítéletről. Ezt szeretném az igéből fel is olvasni. Dániel könyvének a 7. fejezetében találjuk lejegyezve ezt a profétikus beszámolót. A 7. fejezet 9. és 10. versét, majd a 13. versét olvassuk. Nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly, és jő valaki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. 13. vers. Látám éjszakai látásokban, és ímé, az égnek felhőiben, mint valami embernek fia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt. Dániel könyve több személy, több csoportot mutat be. Mindenek előtt beszél egy öregkorúról, aki úgy van bemutatva, mint az ítéletnek a legfőbb résztvevője. Ha felvetnénk ezt a kérdést, hogy vajon ki lehet ez az öregkorú, akkor bizonyára azt mondanánk, hogy hát ez nem lehet más, csak az atya. Ez a bemutatás, amiről Dániel beszél, ez egy jelképes bemutatás. Jelképes személyként mutatja be, nyilván ugyanúgy, mint ahogy Jézus Krisztust a Jelenések könyvében úgy mutatja be, mint egy oroszlánt, máskor egy megöletett bárányt, vagy a Szent Lelket, mint egy hét tüzes láng. Itt is nem azt akarja ezzel mondani, hogy tényleg így néz ki az atya, és Dániel proféta valóban látta az atyát, hiszen a Szentírás arról beszél, hogy az atyát senki nem látta, nem is láthatja, de jelképes bemutatásban, mint egy öregkorú, mint egy tiszteletbeli személy, aki ebben az ítéletben a fő helyet foglalja el. Na, ilyen jelképes bemutatásként láthatta őt. A proféta által látott királyi szék körül, amiben az öregkorú, vagyis az atya foglal helyet, körülötte még másik királyi székek tétetének le. 24 királyi szék, 12-12 egy-egy oldalt. És azt mondja a Szentírás, hogy ebbe ítélők ülének le. Vajon kik lehetnek ezek a lények? Ezek emberek. A Jelenések könyve fedi fel a titkot, hogy kik azok, akik ebbe a királyi székbe ülnek bele. A Jelenések könyve 4.-5. fejezete foglalkozik ezzel a történeti háttérrel, és ott is úgy mutatja be őket, hogy ők ott vannak a király előtt, aki a trónon ül. És amikor sorba felzendül a dicsőítőjének, akkor ez a 24 vén is elkezd mondani egy speciális dicsőítőéneket. Most az időhiány miatt nem akarok minden igét kikeresni, de ott megtaláljátok az 5. fejezetben a 24 vénnek a dicsőítő énekét, és azt mondják el, hogy méltó vagy, megöletett bárány, hogy vegyél dicsőséget, tisztességet, hatalmat és a többit, mert megölettél, és megváltottál minket. Minket váltottál meg, minden ágazatból, nyelvből és népből. És ezzel kimondják azt, hogy ők tulajdonképpen a különböző nemzetek közül, megváltott emberek közül való lények. De hogy kerültek oda? Énokról tudjuk, Illésről is tudunk. Jézus feltámadásával sokan feltámadtak vele együtt, és Jézus mint foglyokat vitte magával. És valószínűleg, hogy ezek képezik ezt a 24 megváltott embert, akik egy különleges céllal kerültek föl hamarabb a mennybe, mint a többi megváltott ember. Dániel egy nagyszámú angyali sereget is lát a királyi szék előtt. Azt mondja a Szentírás, hogy mintegy ezerszer ezer és tízezerszer tízezer, ami lehet egy valóságos szám is, de lehet egy jelképes szám, lehet annak a kifejezője, hogy Isten korlátok nélkül kész angyali seregeket megmozgatni az emberi család érdekében, hiszen itt olyan angyalokról van szó, akik az emberi család megváltása folyamán ott voltak az egyes emberek mellett. Amikor Jézus beszél a kisgyermekekről, hogy ne bántsátok őket, akkor hozzáteszi, mert az ő angyalaik látják az én mennyei atyám orcáját, de én különösen arra a részre szeretnék hangsúlyt tenni, hogy az ő angyalaik, vagyis minden embernek, nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is, mindenkinek van egy angyala, aki elkísér engem és téged a földi életem folyamán, és feljegyzést készít az életemről, aki az Isten különböző célját, szándékát közvetíti felém, aki megoltalmaz különböző helyzetekben. De ami az ítélettel kapcsolatos, az különösen azért nagyon fontos, hogy ezek az angyalok, akik feljegyeznek az életemről minden eseményt, minden cselekedetet, minden bűnt, minden hibát, minden jót, és majd később még erre visszatérek, hogy hová jegyzik fel őket. És amikor a te nevedre, vagy az én nevemre kerül a sor ebben az ítéletben, akkor az az angyal, aki az te kísérő angyalod volt, vagy az enyém, az ott fog lenni tanúbizonyságként, hogy ami fel van jegyezve, ami előjött az ítélet alkalmával, az mind úgy történt. Ő tanúsítja, mert ott volt. Személyes tanúként állott ebben az ítéletben. Ebben az ítéletben Dániel szemlélhet egy különleges lényt, akit úgy mutat be, mint az embernek fiát. Ezt azért hangsúlyozza az ige, mert Jézus nem Istenként vesz részt ebben az ítéletben, hanem emberként, emberfiaként, az emberi család tagjaként. Ha János evangéliumának 5. fejezetét lapoznánk fel, akkor ott olyat találunk, hogy hatalmat ad neki az ítélet tételre is, mivel hogy emberfia. Ez azért nagyon fontos ez a megjegyzés, mert Jézus isteni mi voltában nem kellene, hogy az atyától kapjon hatalmat az ítélettételre. Amikor Jézust egy alkalommal megvádolják, hogy mer megbocsátani bűnöket, holott a bűnbocsánat szuverén joga az Istennek csak, akkor Jézus elkezdi bizonyítani, hogy neki van hatalma megbocsátani a bűnt, mert ő Isten. De ebben az ítéletben, amikor az Isten háza népe fölött folyik az ítélet, akkor Jézus nem Istenként, hanem emberként fog ítélkezni. És tudjátok, itt szeretném megemlíteni azt, hogy ítélkezni fog. Bennünk nagyon sokszor úgy csapódik le Jézus mennyei szolgálata, főpapi szolgálata, hogy ő közben járó. Ő engesztelő munkát végez. Esedezik az atyánál érettünk. Mint hogyha Jézus egy ilyen védő ügyvéd lenne a mi esetünkben. Ugyanakkor a Szentírás a leghatározottabban arról beszél, János evangélium a 5. fejezet 22. versében, hogy az atya nem ítél senkit. Az ítéletet teljesen a fiúnak adta. És testvéreim, miért nem ítél az atya senkit? Miért adja át az atya az ítéletet teljesen a fiúnak? Na ez a kulcsa, a mi szemünkben. Köszönöm, ez a kulcsa. Tehát nem azért nem ítél bennünket, mert az atya nem tudja megérteni, hogy milyen is a mi helyzetünk. Sokan azt mondják, hogy Jézus azért lett emberré, hogy meg tudja érteni a mi helyzetünket. Mert ő is átélte, dehogy is. Hát akkor ezzel azt állítanánk, hogy az atya nem tudja megérteni a mi helyzetünket. Nem. Mi az emberi pozíciónkból gondoljuk az Istenről azt, hogy csak akkor tud megérteni bennünket, ha ő is átélte mindazt, amit én. Még egymással szembe is kivetítjük ezt, a hétköznapi életben hányszor hangzik el ilyen megjegyzés, te ne beszélj nekem erről, hiszen te nem voltál olyan helyzetben, mint én. Ezért nem is tudod megérteni. Így gondolkodunk egymásról is. És ugyanezt a gondolkodást vetítjük ki az Istenre. Ezért az Atya lemond arról a jogáról, hogy ő mint Isten ítélkezzen fölöttünk, átadja teljesen az ítélkezésnek a jogát Jézusnak, de Jézusnak is az emberi mi voltában, hogy emberként ítélkezzen azért, hogy amikor Jézus kimondja az ítéletet, akkor mi el tudjuk bizalommal fogadni, hogy ő igazságos ítéletet hoz, mert ő megért bennünket, mert ő is itt élt közöttünk, és tudja a mi problémáinkat. Azonban még mindig szeretnék egy pillanatra itt megállni. Pál apostol ugyan kimondja, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt, tehát Krisztus ítélő széke előtt, ő lesz a bíró. Ugyanakkor viszont szeretném azt a oldalt is megvilágítani, hogy akkor Jézus, mint közbenjáró, hogy kerül megemlítésre? Vagy miért kerül Dániel által megemlítésre az, hogy az Atya, mint az ítéletnek a központi szereplője foglal helyet? Amikor Jézus kimond egy ítéletet, amikor döntött egy ember sorsáról, akkor a meghozott döntését viszi oda az Atya elé. És azt mondja, Atyám, én ezért az emberért az életemet ontottam. Éppen ezért a meghozott ítéletét viszi oda késztényként, de csak azért, mert közöttük egy tökéletes összhang van. Jézus a szeretet összhangja miatt nem teheti meg azt, hogy ő az Atyától függetlenül mondjon ki egy ítéletet. De mivel közöttük egy tökéletes összhang van, ezért minden meghozott ítéletre az Atya is a jóváhagyását fogja mondani. Ezért fogalmaz a Szentírás úgy, a zsidókhoz írott levél 7. fejezet 25. versében, hogy Jézus mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak az Istenhez. Mert aki ő általa járul az Istenhez, azokról ő előre dönt, hogy én ő érte meghaltam. No, ezekről a személyekről tesz említés Dániel ebben az ítéletben. Zakariás próféta könyvéből kapunk még egy olyan kijelentést, hogy van még valaki, aki ott van ebben az ítéletben, a vádoló, az atyafiak vádolója, aki vádolja őket éjjel és nappal, és Zakariás könyvében úgy mutat rá, hogy rámutat Józsuának, ennek a jelképes férfinak a bűneire. De az Úr azonnal intézkedik, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, levettem rólad a te álnokságodat, és egy másik ruhába öltöztetlek fel. Ami tulajdonképpen nem más, mint hogy Jézus az én régi bűneimet leszedi rólam, és az ő igazságába öltöztet fel teljesen ott az ítéletben. Az előbb említést tettem arról, hogy ezek az angyalok, akik jelen vannak az ítéletben, ők személyes tanúk, akik ott voltak minden eseménynél, akik feljegyeztek mindent. De vajon miben jegyeztek fel? Hová lettek ezek a dolgok feljegyezve? No, a Szentírás sok könyvről beszél. Az első ilyen könyv, amiben feljegyzés történik, ez az életkönyve. És ez az életkönyve előkerül a vizsgálati ítélet alkalmával. Az előbb már említettem azt, hogy az életkönyve az a bárányé, és oda csak azoknak a neve kerül feljegyzésre, akik Istennek ama bárányát, Jézust elfogadták személyes megváltójuknak. És akik őt elfogadták személyes megváltójuknak, azokról azt mondja a Szentírás, hogy azoknak örök élete van, azok nem mennek a kárhozatra, hanem által mentek a halálból az életbe. És ezért lesz beírva a nevük az életkönyvébe. Aztán van egy másik könyv, amiről Malakiás próféta beszél a 3. fejezet 16. versében, egy emlékkönyv íratik azokról, akik tisztelik az Urat és becsülik az ő nevét. Ebbe az emlékkönyvbe kizárólag a jó cselekedetek kerülnek feljegyzésre, de csak azoknak a jó cselekedete, akiknek a neve viszont bent van az élet könyvébe. Ez úgy van, mint a mi életünkben is. Nagyon sok emlékkönyv került már a kezembe. Olyan emlékkönyv, amit az illető személy még fiatal gyerekkorába kezdett el bejegyeztetni, odaadott különböző személyeknek, akik az ő számára fontosak voltak, akikről ő emlékezni akart a későbbi időkben is, és ezek a személyek bejegyzést tettek a könyvbe. Mindig olyan személyekkel jegyeztetett be, akiket szeretett, akik nekik fontosak voltak. És az Isten is így tesz. Az Isten az örökké valóságon keresztül emlékezni akar az őt szerető embereknek a jó cselekedeteire. Ezért akinek a neve az élet könyvébe bekerül, aki átment a halálból az életbe, azoknak feltétlenül az Isten kezdi jegyezni a jó cselekedeteit, hogy örökké emlékezzen az általuk elkövetett jó cselekedetekre. Aztán, ha jó cselekedetek könyve van, akkor ennek az ellentéte is van, mégpedig a bűnök könyve, a bűnök feljegyzésének a könyve. Nagyon érdekes, hogy ezt nem nevezi a Szentírás név szerint. Mindig, ahol utalást találunk rá, ott csak egy többes számú kifejezés található, hogy a könyvek. És ezzel érzékelteti a Szentírás, hogy annyi bűn van, hogy az nem fér bele egyetlen könyvbe. A bűnök feljegyzése egy olyan hatalmas mennyiségű anyag, ami csak sok könyvbe lehetett feljegyezni. Ezzel érzékelteti a bűn sokaságát a Szentírás profétikus nyelvezete. Van egy különleges könyv, amit én így nevezek, hogy a személyiségünk könyve. A 139. Zsoltárt, ha fellapozzuk, ezt szeretném felolvasni is. A 139. Zsoltárban találjuk leírva a következőket. A 13. verstől kezdődően a 16. versig. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fogunk, holott egy sem volt meg még közülük. Itt is egy könyvről beszél a Zsoltáríró, és arról beszél, hogy ebben a könyvben még a születésem előtt már be van írva minden, miközben még meg sem történt. Vagyis Isten a személyiségemnek a jegyeit jegyzi föl ebben a könyvben. Miért van erre szükség? Azért, mert Isten igazságos ítéletet akar hozni. Ha most Endrével egy versenyfutást rendeznénk itt, most idézőjelbe, és Endre a terem közepétől indulna, én pedig innen, és a cél a terem vége, akkor biztos, hogy Endre győzne. És ez nem volna igazságos verseny. Most ezt lefordítva az ítéletre, azt mondja nekünk, a születésünk alkalmával különböző feltételeket hozunk magunkkal. Az egyik ember olyan természetet hordoz a génjeiben, az ősöktől átörökölve, hogy egy jámbor, szelíd, békességes, ahogy szokták mondani, hogy fát lehet a hátán vágni. Miközben egy másik, aki talán vele együtt született, az egy ellentétes természetet hordoz. Egy hirtelen, lobbanékony, indulatos természetű ember. De mindegyiknek el kell jutni, mind a kettőnek oda, hogy a lélek gyümölcseként kialakuljon az életében, hogy béketűrő, türelmes, de hogyan? Az egyiknek könnyű, hiszen ő alaptermészetként hozta ezt magával. Nem egyforma a küzdelmük, ezért ha egyenlő esélyekkel indulnak neki a küzdőtérnek, akkor nem volna igazságos, hogyha Isten egyformán ítélné meg őket. Ezért az Isten az igazságos megítélés vonatkozásában figyelembe veszi azt, hogy ki honnan indult. Milyen természetet hozott magával. Mert amennyit el tud érni ebben az életben, az annak a függvénye is, hogy milyen háttérből indult, milyen lehetőségekkel indult. Ezért íratja le Isten, hogy az ítélet alkalmával a személyiségünk könyvéből fel tudja mutatni, hogy ez az ember ilyen jegyekkel indult neki a küzdőtérnek. És van egy ötödik könyv is. Ha már van életkönyve, és oda úgy kerülünk át, hogy a halálból átmegyünk az életbe, akkor ez önmagában hordozza azt a feltételezést, hogy akkor van egy olyan könyv, amit a halál könyvének kell nevezni. Ahonnan átíratott az Isten bennünket az életkönyvébe. És ez a könyv nem feltétlenül a vizsgálati ítélet alkalmával kerül előtérbe, de alkalomszerűen itt is terítékre kerül. Az ítélet hozatal eredményeként, testvéreim, különböző változások következhetnek be egy-egy könyvben. Aki ugyanis a meghozott ítéletben nem részesül az Isten bűntörlő kegyelmében, azoknak a nevét kitörlik az életkönyvéből. A jelenések könyvében van egy olyan gondolat, hogy aki győz, annak nem törlöm ki a nevét az életkönyvéből. De ez magában hordozza a másik változatot, és ha nem győz, mert csak akkor nem törli ki a nevét, ha győz. De ha nem győz, akkor ez azt jelenti, hogy akkor viszont kitörli Jézus az ő nevét az életkönyvéből. És itt szeretném megemlíteni, hogy ha az életkönyvéből kikerül a neve, akkor egy másik névsorkönyvbe kell áthelyezni, és itt jön előtérbe megint, hogy akkor van egy halálkönyve, van egy olyan könyv, ahová azoknak a neve van beírva, akik a halál ítélete alatt vannak, akik a kárhozat ítélete alatt vannak. Ha valakinek a nevét az életkönyvéből kitörölték, azoknak a jó cselekedeteinek a feljegyzése is kitörlésre kerül. Ezékiel könyve 18. fejezet 24. versében találunk utalást arra, hogy az ilyen embereknek semmi jó cselekedetéről emlékezés nem lesz többé. Isten minden jó cselekedetet kitöröl a neve mellől, akinek a nevét az életkönyvéből kitörölték. Mert az Úr csak azoknak a jó cselekedeteit akarja megőrizni, akiknek a neve az életkönyvében van. Ha viszont valakinek megmarad a neve az életkönyvében, akkor viszont a bűnök könyvéből történik egy kitörlés. És itt történik az, amiről korábban beszéltünk, hogy Isten két részletben gyakorolja a bűnrendezést, van a bűnbocsátó kegyelem, és van a bűntörlő kegyelem. Na most a vizsgálati ítélet alkalmával, amikor Isten végleg döntött egy ember sorsa fölött, akkor törli ki a bűneinek a feljegyzését. Ez a kitörlés azonban végleges, visszavonhatatlan, megmásíthatatlan. Amikor Isten ezt a cselekedetét megpecsételi, akkor kimondja Jézus, hogy aki igaz, az legyen igaz ezután is. Aki pedig gonosz, az legyen gonosz ezután is. Itt gyakorolja a végleges ítéletét Isten. Ezt az eseményt nevezzük a bűntörlő kegyelemnek. És amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten a tenger fenekére, meg a feledés tengerébe veti a bűneinket, na ez csak ekkor történik, itt ebben a pillanatban. Talán még egyetlen vonatkozásban szeretnék említést tenni, Ebben az ítéletben, amikor meg kell állnunk az Isten előtt, hogy számot adjunk a cselekedeteinkről, akkor ebben az ítéletben az örök erkölcsi törvény, a 10 parancsolat lesz a cselekedeteinknek a mércéje. Ahhoz viszonyítja Isten, hogy jót vagy gonosz cselekedtünk, megmaradtunk mellette, vagy nem. János apostol jelenések könyvében találjuk az utolsó fejezetben leírva azt, csak azoknak lesz joguk belépni a mennyei város kapuján, és részesülni az élet fájának gyümölcséből, akik megtartották az Isten parancsolatait. Akik itt a földi életükben nem tudtak, vagy nem akartak Isten törvénye szerint élni, azok Isten országában sem tudnának élni. Nem éreznék jól magukat. Volt egy eset, még fiatal lelkész koromban történt, elmentem egy gyülekezeti csoporttal többnapos kirándulásra is. Egy testvérnőnknek a férje is jött velünk, meg több vendég is, de többek között őróla szeretnék szólni, aki a második nap odajött hozzám, és azt mondta, Sándor, én úgy döntöttem, hogy hazamegyek. Nem érzem jól magam itt közöttetek. Mert ami titeket érdekel, és amivel ti foglalkoztok, az engem nem érdekel. Ami engem érdekelne, az meg benneteket nem érdekel. Nem érzem jól magam itt. Akkor úgy meglepődtem, meg kell mondjam nagyon, az erdő közepén voltunk egy turistaházba, és mondtam, hogy sétáljunk egyet, beszélgessünk még erről. Aztán ez olyan majdnem 2 órás sétára sikeredett, nagyon sokat beszélgettünk, és akkor nem mondott mindjárt választ, de este újra odajött hozzám, és azt mondta, hogy mégis maradok. Aztán később ez az ember megkeresztelkedett. Amit szeretnék kiemelni ebből a történetből, ha valaki úgy jutna az Isten országába, hogy itt a földi életben nem szeretett, nem akart az Isten törvénye szerint élni, az egyszerűen nem érezné jól magát a mennyben. Mert nem olyan életformát fognak ott gyakorolni, mint amit ő itt élt, mint amihez itt ragaszkodott és szeretett. Ezért az Isten csak azokat juttatja üdvösségre, akik itt elkötelezték magukat a szeretet örök törvénye mellett. Akik igyekeznek az Isten törvénye szerint élni. Akik gyönyörködnek az Isten törvényében. Akik az életüket ehhez a törvényhez akarják igazítani. Amikor Isten a törvény alapján veszi elő a mi cselekedeteinket, akkor tudni kell azt, hogy nem feltétlenül a láthatóan megnyilatkozó cselekedeteket fogja vizsgálni az Isten. Sok helyen találjuk a Szentírásban azt, hogy Isten nem arra néz, amire az ember. Mi azt látjuk, ami kívül van, de Isten a szíveket vizsgálja. És ő azt fogja megítélni, hogy a szívben mi játszódott le. Ezért nagyon érdekes az, hogy amikor Jézus a hegyi beszédét tartja, azt a nagy evangéliumi prédikációját, és ott akkor a törvényről beszél, akkor azt mondja, hogy régen megíratott, hogy ne paráználkodj, én pedig azt mondom, hogy ha valaki gonosz kívánsággal tekint a másikra, már vétkezett azzal a szívében. Nem történt semmi, semmi fizikai cselekmény nem történt, csak a szívben játszódott le egy folyamat. Egy kívánság, egy vágy, ami megfogant. És Isten ezt a megfogant kívánságot bűnnek nevezi. És ő ezt ítéli meg. Ezért ő a szív cselekedetei alapján ítél. Amikor tehát a Biblia azt mondja, hogy megítéltetünk a cselekedeteink szerint, akkor tudni kell azt, hogy a szív cselekedetei szerint, nem a valóságosan fizikailag végrehajtott cselekedetek szerint. Azonban szeretnék egy evangéliumot is mondani, mert ennél a pontnál ugye felvetődik esetleg az a gondolat, hogy jaj, de hát akkor ki mondhatja el, hogy neki csak tiszta jó cselekedetei vannak, és őt az Isten ítélete nem tudja kárhozatra ítélni. Azt mondhatjuk erre, hogy csodálatos ígérettel ajándékozott meg Isten bennünket Krisztusban. azt az ígéretet adja, hogy amikor én Krisztussal helyet cserélek, akkor már nem az én cselekedeteim mennek az ítéletre, hanem Krisztusé. Mert az én cselekedeteim Krisztusnak lett adva, ő magára vette azt, és ezekért az általam elkövetett cselekedetekért meghalt a Golgotán. Azért, hogy én pedig az ő életébe helyezkedjek, elfogadva az ő büntelen életét, és az ő büntelen életébe álljak oda az Isten ítélő széke elé. Ezért János levelében azt olvassuk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mégpedig azért, mert amint ő van, Jézus Krisztus, úgy vagyok én. És mivel Jézus büntelen, tiszta, szent lény volt, most ezt nekem adta, és én is tiszta és szent lény vagyok Jézusban. És így mehetek az ítéletre. Ezért aki Jézusban járul az ítélet elé, az bizalommal, reménységgel, örömmel, boldogan járulhat oda. Nem kell félelemmel, rettegéssel gondolni az ítélet napjára. Ellen White éppen ezért fogalmazza meg az egyik könyvében, a Jézus élete című könyvében, ne azon aggodalmaskodjunk, hogy Isten mit gondol rólunk. Arra gondoljunk, hogy mit gondol a helyettesünkről, Jézusról. Jézusról pedig azt gondolja az Isten, hogy ő egy szent, ártatlan, fedhetetlen, a bűnösöktől elválasztott. Na, ezt az életet adja nekem az Isten Jézusban. És így reménységgel tekinthetek előre az ítéletre. Még egy szempontot szeretnék megemlíteni, mert sokan, ha ezt elvonatkoztatják a Szentírás egyéb kijelentéseiről, akkor egyfajta elbizakodottság is úrrá lehet az emberen. Hát akkor Krisztusban én igaz vagyok, akkor tulajdonképpen én élhetek akármilyen életet, mert Krisztusban úgyis mindig kegyelmet kapok. No, ez nem egészen így van. Az én cselekedeteimnek is van jelentősége. Soha nem mondhatjuk azt, amit sajnos az egész keresztény világ kezd képviselni, hogy Isten eltörölte a törvényt. És már nincs szükség a 10 parancsolatra. Már csak a szeretet fontos. De igen, szükség van a szeretet alapelvére, a 10 parancsolatra. Csak hogy a 10 parancsolat nekem nem üdvösségszerző cselekedetként kell megtartanom, hanem a hálám, a szeretetem, a köszönetem, a boldogságom kifejezőjeként. Amikor valakitől itt az földi létünk kapcsán is egy értékes ajándékot kapok, akkor tele vagy a szívem örömmel. És azon gondolkozok, hogy hogy tudnám viszonozni neki. Hogy tudnám kifejezni, hogy mennyire hálás vagyok ezért az ajándékért. Jézus Krisztusban mi a legnagyobb ajándékot kaptuk. És amikor én őszintén elfogadom ezt az ajándékot, akkor a szívem teljességével arra kell törekedjek, hogy mutassam ki az Isten felé. Uram, én is nagyon szeretlek. És mivel tudjuk mi kimutatni ezt? Ha cselekesszük az ő akaratát. Ha azt keresem, hogy mivel kedveskedhetek az Istennek. Ha azt keresem, hogy milyen cselekedetemmel tudok neki örömet szerezni. Na, ezzel tudom kimutatni a szeretetemet. A törvényhez való viszonyulásom tehát csak a szeretetemnek a kifejezője, de soha nem üdvösségszerző. Mindezek alapján azt mondhatjuk, nem tudjuk, hogy mikor kerül ebben az ítéletben a mi nevünkre a sor. Nem tudjuk, hogy mikor kell nekem személyesen megállnom az Isten ítélőszék előtt. De abban biztos lehetek, ha én mindvégig álhatatosan kitartok Jézus mellett, akkor ebben az ítéletben én kegyelmet kapok, már a bűntörlő kegyelemben is részesülhetek, és Jézus az én esetemet úgy fogja az öregkorú elé, az atya elé vinni, atyám, én ő érte is ontottam a véremet. És adja jó Isten, hogy ez a boldog reménység tudjon bennünket éltetni, megtartani. Amikor Pál apostol Jézus dicsőséges visszajöveteléről beszél, ezért mondja azt, hogy várvánom a boldog reménységet, és a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges visszajövetelét. Boldog reménység a Jézussal való találkozás csak akkor lehet,
ha ez a gondolkodás mód jellemez bennünket, ha tudjuk azt, hogy Jézusban én egy bűntelen, szent lényként kerülök a megítéltetésre. Segítsen a Jóisten, hogy soha ne feledkezzünk el erről az isteni ajándékról. Amen.
Jó Istenünk, köszönjük, hogy újólag elcsendesedhettünk előtted. Köszönjük, hogy tanulmányozhatjuk, sőt, a te szent lelked által megérthetjük azt a csodálatos evangéliumot, hogy amikor Jézus visszajön, akkor már egy meghozott ítélet alapján hozza az ő jutalmát, hogy megfizessen mindenkinek, kinek-kinek. Köszönjük, hogy az a reménységünk lehet, mivel elfogadtuk Jézust személyes megváltónak, hogy a mi nevünk ott van az élet könyvében, mi a te házad népeként a te fiaid lehetünk, és amikor Jézus visszajön, akkor azt a jutalmat hozza, hogy elvisz magával bennünket, hogy ahol ő van, mi is ott lehessünk. Add, Uram, hogy ez a reménység éltessen bennünket. Sőt, ez a reménység visszatartó hatalomként működjön az életünkben, hogy minden körülmények között tudjuk elutasítani a bűnt, a bűn kísértését, tudjunk megmaradni melletted, mindig válasszuk a jót, a szentet, a tisztát, a veled való közösséget. Áld meg a mi életünket, Urunk, és add azt a boldog reménységet a mi szívünkben, hogy amikor a mi nevünkre kerül a sor, akkor mi Jézus Krisztus igazságába öltözötten minősítessünk szentnek, igaznak, megtisztítottnak, megváltottnak. Legyen így rajtunk és velünk a te kegyelmed, mindezt az Úr Jézus nevében kérjük tőled. Amen. Amen.